Ez a szerda eléggé rendkívüli, hiszen Biblia nélkül hangzik el az, amit elmondok most. Úgyhogy vegyétek úgy, hogy inkább most hangos gondolkodás van, és azokat a gondolatokat veszem elő, amelyik a héten megkerestek, kívülről is, meg bennem is előfordultak, és ezeket szeretném valahogy csokorba gyűjteni, tehát nem egy téma lenne, de mégis két témának talán az összeadása és annak a eszenciája szeretném valahogy előrehozni. Azon gondolkodtam igazából, hogy mi a legnagyobb probléma, amikor Isten igéje elé állunk, mi a probléma, amikor mit csinálunk rosszul, amikor Isten tiszteleti alkalmaink vannak, és nem a személyes, a mi szombati vagy szerdai alkalmunkra beszélünk, hanem általában. És mi az, amikor elővesszük a Isten igéjét a Bibliában, és osztogatjuk nyakra főre az interneten, és jönnek a nagy okosságok, és a nagy beszólások, és a nagy vélemények. Mi a probléma? Hiszen valójában jó, hogyha az ember elmondja a tapasztalatait, jó, hogyha elmondja a tudásait, jó, hogyha elmondja azt, hogy mit tanult, még az is sok esetben, de végül is valahogy olyan élettelennek tűnnek ezek a közreadások, és nagyon sok ige hirdetésnek mondott istentiszteleti alkalom élettelennek tűnik, mert valahogy jó is, meg nem is, meg igaz is, meg nem is, valahogy ilyen kettős érzete van az embernek. És ahogy elkezdtem gondolkodni ezen, hát bizony az jutott az eszembe, hogy menjünk vissza az első ige hirdetésekre, nézzük meg a Bibliában az első ige hirdetéseket. Miről szóltak? Miről szólt magának Jeshua Hamasiának az első ige hirdetése? Térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Ez elhangzott ugye Kapernaumban. Aztán jön a következő, menjünk tovább. Milyen ige hirdetés volt? Jeshua Hamasia földi élete utáni részeket vegyük elő. Péter bizonságot tesz Krisztusról, Pál úgy szintén, és egyetlen egy dolog, ami szembe ötlő, hogy egyik ember se beszél arról, és egyik ige szolgálat se szól arról, hogy hogy kell valamit csinálni. És akárhogy belenézzük a Bibliának a történeteiben, és belenézzük akár egy kis teljes új szövetségben, az, hogy egy Pál a gyülekezeteknek levelet ír, hogy mire számíthatnak, jönnek emberek, mi a következmény, ez nem ige hirdetés. Ez nem arról szól, hogy Isten tisztelet. Ez egy testvéri, baráti, magyar apostoli feladat, amikor elmondja, hogy jönnek hozzátok betolakodók, megvitte az asszonyok, kotyogni fognak, és akkor szóljál neki, és mondhatnám sorba ezeket a dolgokat, nem ige szolgálat, és nem ige hirdetés. És itt van a legnagyobb probléma, hogy ebben a pillanatban, amikor viszont előveszük a Bibliából ezeket a tanításokat, ezeket a baráti és egyéb tanácsokat, ezt átültetjük, átrakjuk oda, mintha ige hirdetés lenne. Mint szinte kisajátítjuk egy Efézusi vagy Galata vagy bármelyik gyülekezetnek a helyzetét, hogy az Úr azt mondja ma neked. Nem fogja azt mondani, és nem is mondta, csak a hasonlatosságokat, a tanácsnak a hasonlatosságát aktualizálni lehet, hogy most is ugyanez a probléma, hiszen az embernek a tulajdonságai alapvetően nem változnak, az ember minden korban egy és ugyanaz alapjában van, az, hogy csinálja, az egy másik történet. Tehát egy Efézus vagy Korintusi gyülekezetnek a helyzetét ne adoptáljuk be abban a helyzetben, hogy mi élünk, csak azt a tulajdonságokat, azokat a helyzeteket, amik mindig is általánosak. Tehát amikor mi beszélünk arról, hogy ige szolgálat meg ige hirdetés, rá kell döbbennem, hogy az ige hirdetés néven és egyéb szolgálatok néven a legnagyobb megjelenítése Isten igéjének gyakorlatilag, mint egy tanácsadó rendszer működik, és nem Isten igéje szól. Az első ige hirdetéseket vissza kellene térni. Vagyis vissza kellene térni, úgy bemerítő János, és utána Jeshua Hamasiának a tanításaihoz, oda kellene visszatérni, mert különben értelmetlen dolog okítani, idomítani az embereket, hogy jobbra állt, balra állt, ezt ne csináld, a nők mit csináljanak, lábmosás, fejkötés és egyebek, ha nincsenek meg az alapok. Ha nincs meg az, amit Bemerítő János mondott, és amit mondott maga a mester, amikor elkezdte a földi tanításait, hogy térjetek meg, ha ez nem történik meg a bűneknek a rendezése, ott, ahogy Bemerítő Jánosnál történik, az akkori korban, amikor még csak ígéret volt a mesiás, és ha nem történik meg az, hogy felfogjuk azt, hogy az egész szolgálatunk, az egész hívőletünk nem másról szól, mint már itt a Földön készülni, ez nem azt jelenti, hogy abba vagyunk mindent, arra, hogy itt van a mennyeknek országa, és ha van egy mennyeknek országa, már itt van a Földön, közel van, akkor bizony már lehet itt a Földön tanulni azt a törvényrendet, azt az igét, amelyiknek a megélése minket visz közel, hiszen a mennyországban semmi tisztátalan, és ami nem szent, nem mehet be. Tehát erről kell beszélnek. Ha elközelget a mennyeknek országra, ugyanott vagyok. Törvény és kegyelem, amiről beszélnünk kell. Bemerítő János csak azért mondom, mint előkép és előfutár, ő még kegyelemről, mint olyanról nem beszél, ő a bűnöknek bocsánatáról beszél, és a érdekessége az, hogy talán ezt is kellene valahol utánoznunk, hogy Bemerítő Jánosként is ki kellene vonulni onnét, abból a nagy templomból, amelyik nem úgy működik, mint ahogy nem működött az ő korában, hanem egyszerűen ott az áldozatok formálisak voltak, formális kereszténység van ma is, a formálisan működő templomból kimentek a Jordánhoz, oda, és ott szívből és igazán megbánták a bűnéket, hiszen a zsidóság mai napig is a bemerítkezés, a tisztulást végzi, és ki kellene jönni ebből az ócska elromlott templomból, amit úgy hívnak, hogy keresztény akármik, mint annak idején Bemerítő János kiment, és aki meg akarta az életét változtatni, és igazán hívő ember volt, ő is kiment. Megjártak templomba, és természetesen betartották a templomi rendet, de nekik több kellett. Kijöttek a formális, abból az egyházból, ami ma ilyen szervezett és felépítményes egyház, kijönnek, és úgy, ahogy van, valóságban meg kell tenni azt, hogy az életünk rendezését, meg kell tenni a bűntől való megszabadulást. Valójában Bemerítő János szinte a kegyelemnek az előképe, szinte, mert ő valóban tisztán, nem Jom Kipur egyszeri megbocsátás engesztelési napját tartotta meg, hanem a folyamatos bűnrendezésnek az idejét élte meg. Folyamatos bűnrendezés. És amikor a mi feladatunkról beszélünk, akkor valahogy az embernek arra is kellene szólni, hogy különbözőek vagyunk. Különbözőek vagyunk. És ezt az alapot valahol mindig is hiányolom, mindenhol, interneten kezdve a gyülekezetekben mindenki, mert mindenki úgy előadja, hogy nekünk már csak az kell, hogy mondja meg valaki, hogy hogy csináljuk. Addig nem lehet valakinek megmondani Isten törvényét, igéjét, amíg nincs meg a bűn rendezése, nincs meg a megtérése, és nem készül arra az életre, hogy itt van a mennyeknek országa elközelgetett. Aki a földi életét akarja rendezni minden nap, ezt látom. A nagyon jó indulatú vallásos cselekedet azt mondom, hogy jaj, mondja meg valaki, hogy mit csináltam rosszul, meg mit kéne venni, mit kéne csinálni, és a legtöbb esetben csak arról szól, hogy a földi életemet akarom, hogy kozmetikázni, elfogadhatóvá tenni, meg túlélni valahogy, hogy ne legyen belőle baj. A módszereket keressük, azt adjuk egymásnak, így kell tenni, úgy kell tenni, és a lényeg kimarad belőle, hogy ki teheti ezt, aki Isten népéhez tartozik, és mi osztogatjuk a tanácsokat, a parancsokat, Pálnak a szavait, melyik gyülekeznek, mit mondott, mondunk mindenféle bölcsességeket, idézőjelbe, macskakörömmel, mindeneket mondunk, de arról nem beszélünk, hogy miért és mi az egésznek a kezdete. Az, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyország. És azoknak szól, akik már bizony ismerik Bemerítő Jánosnak a munkáját, azok már ismerik, akik már ismerik a bűnrendezősnek a képét és szükségességét, azoknak szól. Tehát nem egy külön kaszt a kereszténység, ami egymásnak osztogatja a jó tanácsokat, de az, sajnos azzá lett, és én valóban azt tapasztalom, ha jön valaki, nem azért jön, mint Bemerítő János, nem azért jön, mert ő a mennyeknek országának a közelségét várja, és azt szeretném megismerni és közelíteni, és adott időben majd egykor bemenni, ha Isten úgy dönt felőle, hanem azt keresi, hogy hogy lehet túlélni ezt a földi világot, azt keresi biblikusan, hogy lehet valahogy itt evickélni az életbe. És én azt hiszem, hogy minden ilyen esetben bármennyire fáj, szólni kell vissza az eredethez, vissza a Jordánhoz, vissza oda Krisztushoz, és akkor utána jön az, hogy tudunk egymásnak bizonságot mondani. És ezek a bizonságok nem citátumok a Bibliából, nem XY-tól másik citátum, hanem arról van szó, hogy én, amit megkóstoltam, én, amit megtettem, vagyis ami bizonságom, és az, ami történt a Jordánnál az élet átadásommal és a bűnbocsánatnak a rendezésével, és én, aki valóban elfogadtam az örök életet, hogy igenis érzem és látom, hogy közel a mennyeknek országa, én köteles vagyok továbbadni másoknak, hogy ezen az úton menjenek, és köteles vagyok a bizonságaimat továbbadni. És amikor felmerült a kérdés, hogy mi a bűn és a vétek közötti különbség, semmi más nem tudok erre hozni, nem akarom teljesen kibontani ezt a témát még hozzá, de mivel Bemerítő János a bűnök bocsánatára szolgált a Jordánnál, itt, amikor a mi atyánk kerül elő, ott viszont már más a történet, bármennyire a kérés az volt, hogy taníts meg minket imádkozni, és itt nem arról volt szó, hogy új ima, hanem a János tanítványai, Bemerítő János tanítványai bizony naponta több órát, mint a zsidó ember, hogyha elmondja az imákat, 4-5 órás imák jönnek elő délelőtt folyamán is. Ennek az eszenciája a mi atyánk, ennek a sűrítménye. De ha megfigyeljük, Bemerítő János a bűnnek a bocsánatára merített, tisztított meg embereket, nem ő, hanem maga, ugye Isten előtti, Isten tisztelet volt a bemerítkezés. És ugyanakkor viszont a mi atyánk már a János tanítványának a ima rendjéből szedett sűrítménybe már nem bűn van, hanem a vétek van benne. Bocsáss meg a mi vétkeinket. A bűn nem más, mint Isten elleni lázadás. Az nem más, mint tudatosan azt mondani, én nem. Mondhatnám ezt ateistának, mondhatnám ezt sátánistának, bárminek mondanám, amikor tudom azt, hogy Istennek mi az akarata, és én más teszek. Természetesen a bűnnek két formája van, a tudatlanságból és a tudatosan elkövetett bűn. A tudatlanság idejét Isten elnézi ígérete szerint, és azért másképpen számol el, mint aki Isten tagadó, Istennel szembe megy, Isten akaratával megy. Azonban a Bemerítő Jánosnak a tanítványai, akik már bemerítkeztek, akik már a bűneiket letették, már vétekért imádkoztak, hogy bocsáss meg a vétkeinket, hiszen az embernek, a hívő életnek nem azt jelenti, hogy makulátlan tiszták vagyunk, hanem vétkesek vagyunk. És ez nem más, mint a nem akartam tenni című bűnök. Még tudatlanságból se akartam, hiszen az a hívő embernek ott van mindig is a kérése, hogy Isten mondd meg a következő lépést, mondd meg, ezért vagyok csendben, hogy szólj hozzám, hogy ne vétkezzem. Egy hívő embernél a bűn fogalmának nem szabad jelen lenni. A hívő ember, aki újjászületett ember, nem lehet engedetlen Istennel. Vétkezni vétkezhet. Azért, mert valamit nem tud. Azért, mert Istentől távolabb van, hallók távolságon kívül nem nézi őt, vagy éppen háttal áll neki. És éppen arra megyek, és nekem hiába szól Isten, én nem hallom, hiába szól a Szent Szellem az életemben, nem hallom. Tehát ez a kérdés, hogy szándékosan megyek el, lázadó vagyok, vagy nem figyeltem oda, és engem megszédített a kísértő, és most nekem nagyon fontos valami az életemben, és nem Istenre figyelek, hanem az ösztöneimre, a vágyaimra, tehát a test és a lelki súgásaimra, és ezért van, hogy ne engedj kísértésbe, hogy vétekbe se essek. Ezért a hívő ember nem bűnös, hanem vétkes, ha már bűn van, akkor nagy baj van, mert akkor távol került Istenre. Ez nem kegyelem elvesztés és nem örök élet kérdése, de lehet egy bűnös állapot, ami akár a tékozló fiú esetét is hozhatnánk erre példaként, de hozhatnánk a saját életünkbe is példát, hogy az ember túllépett azon, hogy kontrollálja Isten az ő gondolatait, cselekedeteit, és bizony az ember úgy döntött, hogy ezt jobban tudom, mint Isten, és beleesett bűnbe, mikor saját akaratát fölélhelyezi Isten akaratának. Ez a ritkábbik eset az ember életében, általában a hívő embernél ez a tudatlanságból elkövetett vétek van, egyszerűen nem figyelt oda, egyszerűen a külső és belső hatásoknak úgy, ahogy van a kísértéseknek, nem tudott ellenállni. Tehát amikor a mi atyákból elővesszük a bocsáss meg a vétkeinket, itt már egy változás van. A megtért újjászületett ember a vétekért imádkozik, és nem a bűneiért. A bűneiért is imádkozhat, ha tényleg tudatlanságból, mert ez rád döbbent, hogy Isten megmutatta, hogy mi az ő bűne, de ne keverjük össze a bűn és vétek fogalmát semmiképpen, hiszen a hívő embernek abszolút nem lehet része az, hogy engedetlen vagyok Istennek, saját akaratból nem lehet bűnös életem. Bűnbe belebotolhatok, de bűnös életem nem lehet. Ebből van a kegyelem, nem mindennapok kegyelme, mert ezt még szeretik emlegetni is, hogy a mindennap kegyelem, nem egy kegyelem van, és utána vannak a bűnrendezések, és utána vannak, amikor például megtudom, mi is van bűnös az életemben, és utána vannak a mindennapos véteknek a rendezései, hiszen az ember itt a Földön tényleg minden hatásnak ki van téve, és amikor rádöbben, hogy ezek a hatások elérték, kívülről, belülről, más erejem, vagy a saját érzékeimnek, testemnek a vágyai lebirkóztak, akkor tényleg a vétek kérdése van ott, hogy igenis, Uram, bocsáss meg a vétkeinket. Ez mindennapos imának kell lenni, hiszen minden nap bent vagyunk ebbe a sugárveszélyes állapotba, minden nap meg kell mosakodnunk attól, amiért. A vétek csak kívülről érhet el bennünket, a bűn viszont belülről indul el. Ez a kettő közötti óriási különbség. A bűn, amikor én akarom. A vétek az, amikor egy helyzetbe kerülök, és valahogy mégis befolyásolni tudja a döntéseimben a külvilág, a mások kínálata, a mások által jövő kísértés. A vétek kintről, a bűn belülről jön. Ez a kettő közötti óriási különbség, de aki egyszer már ott volt a Jordánnál, elméletileg nem volna szabad, hogy bűn belülről jöjjön. Hiszen akiben valóban Krisztus szelleme van, az már a bűnt kiűzi onnét. Ez nem azt jelenti egy pillanat alatt, de folyamatosan leleplezi, hogy ez a bűnös az életedbe, meg kell tőle szabadulni, és mivel Jézusnak a neve nem más, mint szabadító, ezt meg is cselekszi. Csak kérnünk kell a bűntől való szabadulást, kérnünk kell úgy, ahogy tették Jánosnak a tanítványai, akik nem a templomba várták a bűnéknek a bocsánatát Jom Kippurkor, bár ott voltak, hanem valóságban rendezték ott a Jordánnál, és valóságban megtisztultak, és így találkozhattak a világ urával, és így lehettek a bűnösökből immáron vétkesekké, és így imádkoztak, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hiszen tudatában voltak annak, hogy bűnt nem követhetnek el, és tudatában voltak annak, hogy viszont a külső hatások, az embernek a teste és a lelke bizony kísérti az embert, kísérti a döntéseiben, és könnyen elkövet olyat, ami megbán, hiszen meg tudja bánni, amikor rádöbben, hogy Isten nem ezt akarta, ezt én akartam, vagy másnak engedelmestelkedtem, tudattalanul Isten helyett. Talán ennyi az, amit így most minden készülés nélkül és Biblia nélkül a mai nap így előveszek. Tehát valahogy változni kellene. Nem vagyok ellene annak, hogy páli levelek és egyebek előkerüljenek, de ne főhelyre kerüljenek. Nagyon jó tananyagok, nagyon jó helyreállító anyagok, nagyon jó sok igazságot hoz akár az Ószövetségből, akár az igéből, mint olyanból. De az ige legyen maga ige. És ehhez, ennek a tükrében nézzük meg, hogy Pál mit mondott, Pál kinek mondta, és ennek az ige tükrében szóljunk mindig is valamit, és nem Pál nevében, és a levelek nevében, vagy bármiféle okoskodóknak vagy okosaknak a nevében szólagassunk, és egymásnak ne tanácsot adjunk, hanem az alapokat, és a többit beszéljük meg. Úgy, ahogy Pál megbeszélte a gyülekezetekkel, még levéllevelezésben, és pedig akkor nem volt internet, volt luttol és papirusz, vagy egyéb ősibb, régebbi írásforma, mégis működött. Vissza kell állítani a kontaktus rendszereket, vissza kell állítani. Igenis van mit szólni egymásnak, igenis nagyon sokat lehet tanulni azoktól a gyülekezetektől, de más idők vannak, és ugyanazok az ember másképpen éli meg azt a kísértéses, bűnös életét, amit annak idején, vagy egész a világtörténelem idején megélt az ember. Tehát kerüljön az ige helyére. Ne ezek a tanítások, ne más nevében, hanem Krisztus nevében szóljunk.